Na, tehát akkor a tányát tanuljuk, azt még el, és ha emlékeztek, akkor a tánya második fejezeténél tartunk. Az első fejezetben ugye először kérdéseket tettünk föl, annak kapcsán, hogy akkor milyen fajta embertípusok léteznek a zsidó vallás hagyomány szerint, és emlékeztek, hogy azt mondjuk, hogy öt fajta van a szádik, akinek jó, a szádik, akinek rossz, a rása, akinek jó, a rása, akinek rossz, és így tovább, és így tovább. És utána elkezdtük taglalni, hogy ez tulajdonképpen miről is szól, és ennek kapcsán jutottunk oda, hogy azt mondtuk, hogy van mindenkiben egy rossz lélek, egy állati ösztönlélek, amivel minden rossz tulajdonság következik, és azt mondtuk, hogy ezeket a rossz tulajdonságokat négy csoportra is lehet osztani. Ez a négy csoport, a föld, víz, tűz, levegő, és mindegyik csoporthoz tartozik valami más, a földhöz ugye tartozik a lustaság, és a szomorúság, a komorság, stb. A levegőhöz a fecsegés, és a fölösleges beszéd, a tűzhöz tartozik a fellángolás, és a nem fellángolás, hanem a harag, a fellángoló harag, és ez hasonlók a vízhez pedig az élvezetek hajhászása, illetve még bizonyos jó tulajdonságot is tartozhatnak ide, hogyha ha velem született természetességből, vagy ösztönösségből mondjuk adakozunk, vagy teszünk jót másokkal, ami jó dolog persze, de ugyanakkor ott van benne még mindig az ego, hiszen úgy teszünk jót, hogy mégis a saját magunknak is ezért ez jó. Ennek különböző szintjei vannak természetesen, több lehetőséget is felvázoltunk, van, aki azt mondta, hogy azért, mert adakozunk, akkor azt le tudjuk írni az adóból, vagy akkor jobban járunk, de ennek egy finomabb formája mondjuk az, hogyha adakozunk, és azért adakozunk, mert ez a lelkünknek jól esik, akkor egy nagyon finom formája annak, hogy az egónkért tetszik, amit tetszünk, de ekkor is az egónk az, ami szerepet játszik a történetben. És akkor utána pedig ez volt az első fejezet, és a második fejezet elején pedig azt mondtuk, hogy mindenkiben azonban van egy másik lélek is, ez pedig az isteni lélek, ami mindannyiunkban ott van, és erre nem tudom, hogy emlékeztek-e, hogy milyen idézeteket hoztunk, amivel bizonyítjuk, hogy ez a lélek, ez az isteni eszenciából jön. Emlékeztek el, hogy miről volt szó, milyen forrásból, bibliai forrásból vezette ezt le az álterrebe a tánya szerzője. Valaki? Kicsit évegyünk. Ajni, esetleg emlékszel? Nem voltál, mit mondtál? Így van. Így van, azt mondtuk, hogy Ádámnál ugye mi van írva, hogy Isten belelehelte a lelket. Belelehelte az orjukaiba a lelket, és így ez adta belé az életet. És emlékeztek, hogy beszéltünk arról, hogy kétfajta teremtésben, ugye kétfajta teremtést látunk. Van a teremtés a beszéd által, akkor valaki beszél, és a beszéd általi teremtés, és van a teremtés, ahogy Ádámnál látjuk, hogy megformálta a testét, és a testébe belefújta a lelkét. Ugye? Rémlik mindenkinek. Töltöttem meg a kérdést, hogy mi az a különbség, amit láthatunk az emberi az összes többi teremtmény létrehozása, megteremtése és az ember teremtése között. Emlékeztek? És erre azt mondtatok, hogy többen is észrevételezték, hogy az összes többi teremtménynél Isten csak azt mondta, hogy legyen ez, meg legyen az, meg legyen amaz, és csak tényleg létre is jöttek. Az embernél viszont Isten létrehozta, összegyúrta földből a testet, és abba belelehelte a lelket. És ha nézzük meg, mi a különbség, ugye? Akkor itt két különbség is van. Az egyik az, hogy a többinél a teremtés az a beszéd által történt, míg Ádámnál a lélek az a belefújással vagy leheléssel történt. A másik különbség pedig az, hogy a többi teremtménynél egyszerre történt a test és a lélek megteremtése, ugye, mert kimondta, hogy legyenek macskák, és lettek macskák, olyan macskák, amiben lélek is van, ugye? Az embernél viszont a két dolog az egyszerre, nem egyszerre történt, hanem külön-külön. Először létrehozta a testet, és utána belelehelte a lelket. Nézzük, ugye, mi a különbség a lehellet, a sóhaj, vagy a fújás és a beszéd között. Két különbség is van, az egyik egy pozitívum, a másik egy negatívum, mind a két irányban. De mi a különbség? Mondjátok ti. Hát igen, töltök magamnak egy pár vizet.
Köszönöm. Várom a észrevételeket.
A lehelés mélyről származik,
igen. Azt hogy érted, hogy miről jön?
A szervezetileg a mélyéről jön.
Jó, de most az emberről beszélünk. Nyilván ezek metaforák. Amikor azt mondom, hogy Isten teremt, akkor ezek metaforák. Igazad van, az egyik oldalról a lélegzésre fújás az mélyről jön. Most inkább maradjunk le, én azt mondom, a fújást azt figyeljük meg, hogy egyik oldalról nem lehet örökké fújni, ugye? Mindig kis szüneteket kell tartani. Ugye fújtok, egy idő utánba kell hagyni. A beszédnél nagyon sokáig lehet beszélni. Erről teszem az a vicc, hogy egyszer a rabbi vendég volt a mi közösségben, és egy beszédet tartott, mert borzasztó volt a beszéd, senki egy szót nem értett belőle, de hát udvariasságból nem tehették meg, hogy hát nem figyelnek oda, és akkor mindenki ott figyelt, hát 5-10 perc után már mindenki eltette a fonalat, eltett 10 perc, 20 perc, fél óra, egy óra, két órát, az emberek már teljesen beizzadtak, és lassanként elhagyták a termet. Ugye mindenki egy kicsit lassanként kiszivárgott. Egyszer csak hát ugye már nagyon hosszú idő eltelt, már alig maradtak a teremben, végül mindenki elment, kivéve egy embert. És azt mondom, hogy a hosszú előadása után végül tudom, hogy ez az egyetlen szerencsétlen, ez akinek már nem volt arca, hogy elhagyni a termet, és ott egyedül hagyni a rabbit. Szereket ne arra, hogy köszönöm szépen, hogy végigvárt itt a beszélni. Hát tudja, hát lehet, hogy kicsit hosszú volt, de nem volt óra a falon. Azt mondja, igaz, óra nem volt, de naptár volt. Lehet nagyon hosszan beszélni, ismerünk ennek, akik boldogatóan hosszan beszélnek, de a beszél, ugye az könnyen megy, hosszan lehet nagyon sokat beszélni. A sóhaj viszont, mivel ahogy mondtad, mivel mélyről jön, de nem lehet örökké, sokkal mélyről. Ugye akkor megfigyeljük valami mást. A beszédnél, a beszédnek van tartalma. Van benne valamilyen látható, ugye érthető mondani valója. Egy sóhajban nem olyan egyértelmű a mondani való. Ugye mi a különbség? Ugyanez megvan a metaforában Istennél. Isten a beszéd által létrehozta az összes teremtett lényt. Miért az a metafora a teremtésre, hogy beszéd által? Miért azt írja a Biblia, hogy Isten beszéd által létrehozta a világot? Miért azt írja, hogy a kedve munkájával hozta? Ugye ez is az is metafora. Ugye? Akkor miért a beszéd metaforáját példát használ, és nem valami mást? Mit fejez ki a beszéd? Azt, hogy ez egy mellékes tevékenység volt a számára. Ez nem rakta bele az egész lényegét. Az egész eszentet. Ugyan, hogy te is tudsz beszélni sok mindent, és olyasmit is tudsz mondani, ennek semmi köze a valósághoz. Ugyanúgy Isten számára a teremtő beszéd az egy ilyen mellékes dolog volt. Nem adta bele a teljes eszentet, teljes lényegét. Ha megfigyelhetitek a beszédnek, ez még egy különlegessége. Annak egy nagyon fontos eszközünk a beszéd. Nézzetek meg, a beszéd az valóban egy kicsit külsődleges. Egyrészt olyan dolgokat is sokszor mondunk, ami köze nincs a valósághoz, és mi se gondoljuk komolyan. Senki nem gondolja komolyan rajtunk kívül se, de mégis mondjuk. Úgy akkor azt szokták mindig mondani, nézd meg egy ember, hogy attól függ, mi a téma. Ha ilyen külsődleges témák vannak, mint itt a foci, a politika, akkor erről mindenki órákat tud, a divat, ezekről mindenki órákat tud beszélni. Hosszú-hosszú beszélgetések, órákon keresztül ezekről a témákról. Kérd meg ezt az embert, aki órákat beszélt a politikai, beszéljen önmagáról egy pár percet, intim dolgairól. Most tegyük félre azt, hogy esetleg erről szégyel beszélni, de akkor is, ha nem. Tehát ha mondjuk valaki mondjuk már volt pszichológusnál, és ott minden szégyenét ugye félretetsz, mert teljesen megbízik abban a félre, akkor is nagyon nehezére esik kimondani szavakban azokat az intim problémákat, vagy érzéseket, amiket ő érez. Ugyanakkor a politikáról meg órákat tudod beszélni. Szóval lehet. Egy számára ennyire fontos dolog, de minél nyilvánvalóan fontosabb a saját intim dolgai nyilván sokkal fontosabbak a számára, mint az, hogy most a jövő igennel vagy nemmel kezdődik. Mégis a második témáról sokkal többet tud beszélni. Miért? Mert a beszéd az önmagában is egy külsőbb rétegünk, a lelkünk egy külsőbb rétegének a kifejeződése. És a belsőbb dolgokat úgy érezzük, hogy nem tudjuk a teljességgel kifejezni a beszéd által, azért nem, mert a beszéd az egy olyan eszköz, ami már önmagában korlátozza a mondani valónkat. Abban nem tudunk nagyon mély dolgokat átadni, mert amikor átadjuk, akkor már az automatikusan korlátozódott. És ugyanezt vonatkozik az isteni teremtésre. A teremtés egészen olyan, mint amikor mi a Istennek, mint amikor mi a politikáról beszélünk. Egy másod, nem az ő eszenciája van a teremtésben, hogy ugyan nem adott bele mindent. Viszont amikor rólunk van szó, a mi lelkünkről, akkor abban minden, az egész isteni eszencia benne van. És itt van még egy nagyon fontos különbség. Nézzétek meg, mi a még egy fontos különbség a teremtésben? Amikor Isten a beszéddel teremtett, akkor mi a teremtés? A beszéd eredménye. A beszéd következménye, hogy létrejött a világ. De a világ maga az nem az isteni beszéd. Értitek? Van ok és okozat. Van az isteni beszéd, és abból létrejött a világ. A lelletnél viszont mi van írva, hogy Isten belénk lelte a lelket. Azt jelenti, hogy a lélek, ami bennünk van, az maga az isteni lellet. Akkor megint csak egy sokkal közvetlenebb kapcsolat. Nem egyszerűen nem a lellet által teremtette, hogy lelteget, és akkor létrejött a lélek, hanem maga a lellet, az maga a mi lelkünk. Azt jelenti, óriási különbség az összes teremtmény és a mi lelkünk között. Összes teremtmény egyrészt egy külsődleges dologból jött létre a beszédből, és még csak nem is egyenlő azzal a külsődleges dologgal, hanem annak egy következménye. A beszéd által létrejött. A lelkünk viszont az maga az isteni lehellet. Szerintem Isten maga bennünk van. Nem a lehellet következménye, hanem maga az isteni lehellet. És akkor ebből mondtuk, hogy a lelkünk, ez az isteni lélek, ez az isteni eszenciának a része. Akkor most a 13. oldalon tartunk, és akkor olvasunk egy kicsit tovább. Ha én esetleg olvasol nekünk egy kicsit? Második bekezdés, továbbá.
Továbbá allegorikusan szólva a lélek az isteni gondolat kifejezője. A zsidó lelkek az isteni gondolatból keletkeztek, amit a következő kifejezésekkel is bizonyítanak. Elsőszülött fiam, Izrael, és fiai vagytok ti az örökkévaló isteneteknek. Azaz, ahogy akárcsak a gyerek, aki az apja atyából ered, úgy képletesen mondva minden zsidó lélek az isteni gondolat és bölcsesség szüleménye.
Jó, állj meg egy pillanatra. Itt három dologról volt szó eddig. Szó volt erről az isteni lehelletről, és összehasonlítottuk azt, hogy van isteni beszéd, és van isteni lehellet. Minden más teremtmény az a beszédből jött, de mi a lehelletből? A lelkünk az isteni lehellet. Szerintem ez mire utal? A lehelletnél a mérőjön az isteni eszencia. Most két újabb téma, két újabb metafora bejön, amit látunk, hogy a Biblia hasonlítja a lelkünket ezekhez a dolgokhoz. Egyrészt az isteni gondolat, másrészt az apa-fiú kapcsolat. igazából ez a két dolog összefügg. Ugye azt mondjuk, hogy a lelkünk úgy származik, mi a kapcsolatunk nekünk Istennel, a mi lelkünknek Istennel, ugyanaz a kapcsolatunk, mint egy fiúnak az apjával. Most mi az jelentőség annak, amit azt mondjuk, hogy a fiúnak az apjával, mit akar mondani, amikor egyszerűen valaki elolvassa szerintetek a bibliai passzust, amiben az áll, hogy fiai vagytok ti az örökkévaló isteneteknek. Ez mit jelent? Két dolgot is. Az igaza van a Máriának, Marinak, hogy apa az gondoskodó. Ugyanígy Isten, ahogy apja gondol, apa gondoskodik a gyerekeiről, úgy Isten gondoskodik rólunk. Oké. Éva azt mondja, hogy ő teremt minket.
Apa teremti a gyereket, az
Oké. De Isten mást is teremtett, akkor miért csak az emberre mondja, hogy a fiai vagytok Istennek, miért nem mondja az egész teremtésre? A kutyák is Isten gyerekei ebben az értem, mert azokat is Isten teremtette. Mégse hívja azokat Isten gyerekeinek. Oké, és mi köze ennek az apa fia, fiúhoz?
Sok ez a kapcsolat, amit az apa fiú kapcsolatot jellemezteti, hogy tulajdonképpen az apai tulajdonságot, tehát a fizikai értelemben is, apai tulajdonságot látogat őknek a fiúkat.
Ami azt jelenti, hogy igaz van az Évának, hogy az apa fiú kapcsolat utal, hogy ahogy az apa megteremti a fiát, úgy teremt minket Isten. Igen ám, de ennél mélyebb a kapcsolat. Ugyanúgy, hogy különbség van minden más dolog között, amit egy ember teremt, és a fia között. Ugye, mert én, ha mondjuk egy író vagyok, akkor írhatok 100 könyvet is, azok is mind az én alkotásaim, teremtményeim, de mégis ezek a könyvek nem összehasonlíthatók a gyerekemmel. Ugye? Mind a kettő az én teremtményem, de mégis alapvető lényegi különbség van a két teremtés között. Az, ahogy létrehoztam azokat a könyveket, meg ahogy megírtam azokat, megalkottam azokat a könyveket, és ahogy létrehoztam a fiamat. Az egyik oldal igaz az, hogy a fiamat létrehozni sokkal egyszerűbb, bizonyos értelemben, mint a könyveket megírni. Kevesebb munkát kell beleölni. Hogy? Úgy tűnik ez a tudomány állás szerint egy egyszerűbb lesz. Mi könyvet írni, ahogy a Google kifejlődik, akkor már könnyen lehet, csak itt ki kell, össze kell vágni. Mindenesetre könyvet írni viszont nehezebb. Mégis van valami, ami a gyermek létrehozásában alapvetően más, mint minden más teremtésben vagy alkotásban. Az, hogy amikor a gyereket létrehoztam, akkor abban a gyerekben az én lényegem benne van. Ugye ez egy nagyon fontos különbség. Egy könyv, hogy úgy mondjam, az csak az én sugaram szüleménye. Az én kisugárzásomnak egy szüleménye. Nem lehet a könyvre azt mondani, hogy abban én magam benne vagyok. De egy gyerek, jó, valamennyire lehet, de mégis egy gyerekben az a gyerek az alapvetően a részem. És mit értek az, hogy részem? Azt egyrészt, hogy egyrészt valóban fizikailag is egy részem, vagy legalábbis valami olyasmiből jött létre, ami valamikor az én fizikai testem része volt. Egy darabomból jött létre, hogy úgy mondjam. Másrészt pedig a jellemében, tulajdonságaiban, személyiségében is valamennyire a részem, és miután megszületett, utána is én úgy érzem, mint hogyha ő én lennék. Ugye ezért nem hasonlítható egy gyermek-szülő kapcsolat, semmi más kapcsolatot, mert az ember úgy érzi arról a gyerekről, mint hogyha az ő saját maga lenne. Amikor a gyerek örül, akkor ő is úgy örül, és amikor fáj neki valami, akkor az olyan, mintha neki fájna valami. Mert ez valóban az ő része, és nem értem, ez a két dolog összefügg. Nem véletlen, hogy gyermeket létrehozni csak úgy lehet, hogy egy fizikai részt leválasztok saját magamból. Nem lehet, hogy milyen izgalmas lenne, ha úgy jönnének létre, úgy esne valaki teherbe, hogy a két fél leül, és egy nagyon mélyen szántó beszélgetést folytatnak egymással. És akkor ops! Jó, egyesek szerint. Igen. De mindesetre, ugye akkor ez elképzelhetetlen, miért? Mert maga az a fizikai részem, az belek, az ne, abból kell, hogy létrejön el, és az azt jelenti, hogy abban a fizikai, abban az egy sebben benne van az egész eszentem, és ez biológiailag is, ugye tudjuk, hogy így van, azokban a kromoszómákban, amiket, jól mondom? Azon a kromoszómákban, amiket átadok, azokban benne van az egész lényegem, személyiségem, fölépítésem, kinézetem, lényegemnek a kódja, hogy úgy mondjam. Tehát akkor ő az én részem. És ez a metafora vonatkozik itt a teremtőre, és az örökjövőre, és az emberi lélekre, hogy a mi lelkünk is olyan része Istennek, mint ahogy a fiú része az apjának. És miközben ennek a gondolathoz, vagy az anyjának természetesen. Egy gyenge fontolat érintett. Miközben ennek a gondolathoz, mi azt mondja, hogy a gondolatban fölmerült a zsidó nép, mint ahogy az apa. Ugye mit mondott itt a szöveg? Azt mondja, a zsidó lelkek az isteni gondolatból keletkeztek, amint írva van elsőszülött fia, Izrael fiaitok az örökösnek. Miközben a gondolatnak és a fiúnak? Szerintetek. Szóval, fölmerültek az isteni gondolatban, mint ahogy ahogy írva van, fiai vagytok ti Isteneteknek. Miközben a gondolatnak és a fiúnak. No? Miközben ennek a gondolathoz? Miközben azt mondja, hogy isteni gondolatban merültek föl, mint írva van, de minden isteni gondolatban merültek föl. Miközben inkább a fiúnak, mint, hogy mi, honnan tudjuk, hogy mi a gondolatban merültünk föl, mert az van írva, hogy mi Isten fiai vagyunk. Miközben a két dolognak egymáshoz. Persze, minden, amit Isten csinál, az nyilván, ha van ilyen, hogy isteni gondolat, az fölmerült a gondolatában, nem csak úgy csinál, mint a, ilyen, tudjátok, hogy mi a különbség a mi a különbség a bolond és a bölcs között. Ugye a bölcs meggondolja, hogy mit beszél, a bolond meg kibeszélje, hogy mit gondol. Isten nem így van, hogy csináltam, de talán átgondoltam, hogy nyilván ott minden benne fölmerült az isteni gondolatban. Miért éppen a fiúra mondjuk az, hogy az fölmerült az isteni gondolatban? Értitek a... Földből meg lett teremtve.
Te hagyjálsz, hogy a kibeesés előtt, amit
nem hagyta át, addig
nem fizikai ember volt.
Miért? Hol van az, hogy nem volt fizikai ember? A Bibliában nem ez van írva. Ő fizikai ember volt. Hogy tudod beszélni közvetlenül Istennek? Mózes, hogy tudod beszélni közvetlenül Istennek? És is fizikai ember volt. Magas szintre került el, de fizikai ember volt. És itt nem az volna az, hogy ő van az, azt mondja, hogy fölmerült a gondolatban. Most egy kicsit, ugye a Midrás azt mondja, tényleg egy fontos biblia magyarázat, azt mondja, hogy a teremtés előtt 6 dolog merült föl az isteni gondolatban. Csak a több dolgot felsorol, a ősatyák, a zsidó nép, a szentély, ami fölmerült a gondolatban, a Tóra. Mi az, hogy fölmerült a gondolatban, ami azt jelenti, hogy ez az, ami megadja az egész teremtésnek a magját. Ami megadja az egésznek amit szokták mondani, szólt Meisterwach Sovacina, amit a cselekvésed legvégén teszel, abból lehet látni, mi merült fel a gondolatban. Mi merült, mi az első, mondjuk valaki épít egy házat, ez hosszú folyamat, jó, nagyon sok minden történik. De amikor egy egyéves folyamat, attól fog, hogy kitaláltad, hogy létrehozod a házat, odáig, hogy meg is született az a ház. Most hosszú folyamat, nagyon sok olyan minden van, amire nem tudsz, hogy mi az alapja, mi a lényege, mit akarod csinálni. Szóval sok minden történik ott ebben a folyamatban. Most mi megnéznénk, Slomo épít egy házat, akkor ugye jön, kijön ki a betont, mit kell csinálni, hát segítsetek. Na igazad van, azt mondja, előtte a falak közül meg kell tervezni. A tervezés előtt pedig még mi kell? Mit szokott mondani, minden tervez, azt, hogy kérem, hogy uram, mondja meg, hogy hogyan képzeli az a házát. Mit szeretne ebben a házban? És akkor megmondom, és ő kitervezi. Akkor az egész mindenek előtt, mielőtt kijöntöd a betont, és mielőtt tervez, minden előtt mi kell, hogy a gondolatodban földerül, hogy mi legyen a végtermék. Mi az egész, az összes cselekvésnek a lényege. Mi az egésznek a mozgató rugója. És az, ami majd a végén fog megszületni, ha valaki nem látta azt az első tervet, amikor a tulajdonos elmondta a tervezőnek, hogy mit gondol el, akkor honnan fogja tudni, hogy mit gondolt ez az ember el, ha majd megjön és megnézi a végterméket, az utolsó dolgot, ami történt. Ugyanígy, honnan tudjuk, hogy Isten mire gondolt az egész teremtési folyamattal, hogy mi volt a gondolati alap, az alapgondolat, ha megnézzük, ahogy a Tamás mondja, a teremtés legvégét. Mi a teremtés legvége? Az ember. Akkor mi az egész teremtésnek a lényege? Az ember. Szerintem, ha még van mit igazítani a házon, ha még nem tettük meg az utolsó cselekvés, még nem olyan, mint hogy a gondolatban fölmerült, akkor az utolsó tolvonás az, ami megmutatja, hogy mi merült fel legeredetileg a gondolatban. Akkor mi volt az egésznek a mozgatója, az indító gondolata? És mert az ember az utolsó a teremtésnek, hogy innen tudjuk, hogy ő az indító gondolat. Mert ezt jelenti azt, hogy fölmerült a gondolatban az ember. És mit jelent ez a fiú kapcsolatában, vagy az, hogy apa-fia kapcsolatában, úgy, mint azt mondjuk, hogy fölmerült az ember gondolatában fölmerült a gyerek, ez nem azt jelenti, hogy az ember olyan módon, hogy épít egy házat, hogy így gondolja, hogy milyen gyereke lesz, és akkor eltervezi, jön a tervező, megrajzolja, és akkor így lassanként fölépítik a gyereket, hanem ugye ilyen értelemben ez nem igaz, de abban a szempontból igaz, hogy ha most elvakadtatunk a szó szoros értelmében a gondolattól, és a gondolattól úgy tekintünk, mint az emberi eszencia, akkor honnan származik az a gyerek az emberi eszencia leglényegéből? Az emberi gondolat, az emberi szellemiség, az emberi a korjából, az egésznek az alapjából. Akkor most három dolgot mondtunk, van a három példa volt a fújás, a gondolat és a fiú. Ez a három dolog, amit itt említettünk. És mind a három mire utal, hogy a lélek az az isteni eszencia része. Abba az isteni eszencia van benne. Jó, van kérdés esetleg? Éva, kérdés? Hát akkor van a fújás, a gondolat, és fölmerült a gondolatban, és a fiú. Hogy a gyermekei, fiai vagytok Istennek. Mi zsidókkal foglalkozik? Itt keverve vannak a dolgok, mert valójában ugye Ádámról van szó, és Ádám minden embernek az elsője. Minden ember. Az van írva, hogy Ádám az egy általában, ugye mert ez egy másik kérdés, amit föl lehet itt tenni. Ez mind szép és jó, amiket itt elmondunk, de ez hogy ott bele lehet az orrában, meg mit tudom én, még a teremtés végén, csak Ádámról szól, akkor nem tudom, hogy te meg én is ilyenek vagyunk. De az írva, hogy Ádám ugyanabban az értelemben, mint hogy ő minden ember fizikai atya, ugyanilyen értelemben lelki szempont, és az ő lelkében benne van az összes ember lelke. Az összes többi ember.
Ezt hol olvastad a Bibliában?
Én ilyet nem olvastam a Bibliában. Hogy elment és keresett más, és akkor olyat tárgyal, hogy semmi köze Ádámhoz. Oké, erről foglalkoznak kommentálni. Azt írják, például mind Ádám mindkét gyerekével születtek más lányok is. És ezek, amikor a többes szám, amikor azt megismétli az E, tárgy lagot, olyan helyek is, ahol nem kéne nyelvtani, de azt mondják, a kommentárok ez arra utol, hogy itt mások is születtek. Másik kérdéseket. Ugyanaz a kérdés, mint amit fölmerül a pillanat. Ugyanaz a kérdés, mint amit fölmerül a törzseknél is. Jákob gyerekeinél, ott is, hogy ki kell házasodtak, és egyik jelenti az, hogy voltak még más gyerekei is Jákobnak, itt a Biblia nem ad számot. Ez egyik. A másik pedig konkrétan is írva van, hogy utána Ádámnak születtek más gyerekei. Az konkrétan le van írva a Bibliában.
Nincs leírva, hogy
akkor tulajdonképpen ebből
a
vérfertőzőből származta összes többi ember. Azt, hogy vérfertőző, de azt sincs leírva, hogy nem. Most, ha nincs leírva, hogy születtek még, hogy teremtődtek más emberek, csak az leírva, hogy Ádám és Káin, és akkor nem az egyenes következtetés, hogy elment sétán, és látott valaki másnak, mert semmi köze nem volt Ádámmal. Mert aztán kommentálok itt, Ádám az első ember, az egyetlen ember, és több helyen ismételve van, és írva van, hogy más gyerekei születtek, illetve bizonyos helyeken olyan ragozások vannak, amik nem kellenének, hogy legyenek, mert azt mondja, innen látjuk, hogy más gyerek születtek, és azokkal házasodott Káin és Ábel. Nézd, a Biblia a zsidó felfogás szerint egy ember született, és mindenki belőle származik. Azt, hogy ez vérfertőző vagy sem, ez már Istenem múlik, hogy most ki vérfertőző, és ki nem. Igen. Ez nem igaz, egyrészt, hogy a zsidóság legnagyobb bűnjei között ott van a vérfertőzés, hogy attól fogva, hogy a Tóra megadatott, de előtte nincs írva, hogy tilos volt házasodni testvérekkel. Szóval sincs, hogy egy csomó minden van, ami a Tórában, a Tóraadás után, a 10 parancsolat után, a következő parancsolatokban meg van tiltva, és korábban nem volt megtiltva. Ez nem igaz. A gyilkosság meg volt tiltva. Várjál. A gyilkosság meg volt tiltva. Egyrészt a hagyomány szerint ez benne van abban a 7 parancsolat, amit Ádám megkapott. Ez a 7 parancsolat ez nincs konkrétan leírva, de a hagyomány szerint ez benne volt abban a 7 parancsolatban, amit Ádám, akkor még csak 6 parancsolatban, amit Ádám megkapott, és az emberiség megkapott. Ez nem azt jelenti, hogy minden, ami később elhangzott a zsidóknak, az vonatkozott az emberekre, nem? Korábban ez nem igaz. Nem volt tilos testvérekkel házasodni, és lehet, hogy biológiailag is más volt a helyzet, ahogy látszik, hogy más kérdés, és más volt, a Biblia leírás szerint valami több száz évig élt. Oké. És majd valaki él bárki több száz évig, nem? Szerintem van más történetről van szó. Oké. Még kérdés esetleg? Bánat? Óhaj. Jó, akkor folytassuk. 13-as oldalon tartunk továbbra is. Most azt mondjuk, hogy hol tartottunk hajni? Oké, kicsit visszamegyek. Képletesen mondva, minden zsidó lélek az isteni gondolat és bölcsesség szüleménye. Ez alapján azt is mondhatjuk, hogy a lélek magától Istentől ered, mert ő bölcs, de bölcsessége nem az a bölcsesség, amit mi teremtmények Istenünk, mert ő is bölcsessége egy, ahogy ezt Maimonides is írja. Hogy ő a tudás, hogy mit ír? Ő a tudás, egyben a dolgok tudója, és a tudott dolog is. Ezt egyetlen ember sem képes felfogni, ahogy írva van, ki tudod találni, mi az Isten titka, vagy a ti gondolataitok, nem az én gondolataim. De akkor miről beszélünk? Azt mondja a Tánya, hogy ugye mit mondtunk? Ezek szerint a lélek az isteni bölcsességből származik. Ugye azt mondtuk, hogy az isteni bölcsesség, ugyanúgy, ahogy a fiú, az ember bölcsességéből, az emberi eszenciából származik, ugyanígy az Isten is, az emberi lélek és az isteni bölcsességből származik. Kérdés az, hogy mi az, hogy isteni bölcsesség? Ugye eleve, amikor azt mondjuk, hogy Isten bölcs, vagy Isten tud valamit, akkor ez alatt mit kell érteni, vagy hogy kell ezt érteni. Most a Maimonidesnek van egy híres mondás, amit idézünk, mi úgy szól, hogy Isten, ő minden dolog tudója, ő maga a tudás, és ő maga a tudott dolog is. Amikor egy ember megért valamit, az ember tud valamit, akkor három része van ennek a tudásnak. Van maga a tudás anyag, ugye? Mondjuk a tánya, amit most éppen tanulunk, van az, aki ezt tanulja, és van maga a tudás, amikor te tudod azt, amit tudsz. Ugye három összetevő van. Vagy te, van az, amit megtanult, és van, amikor ez tudássá válik a fejbe. Ezt három részre oszthatjuk. Erre azt mondja, Maimonides feltételezi Istenről, hogy tudja, hogy mi történik a világon. Ugye neki is van tudása. De ezt úgy értelmezik ezt a tudást, mint ahogy ez az embernél van, akkor két probléma is fölmerül. Mi ez a két probléma? Egyrészt megosztjuk Istent. Miért? Mert ezek szerint van ő, van az ő tudása, és van a tudott dolog, és van a tudó, miért így több részre osztottuk Istent. Ha mi valóban hiszünk az isteni egységben, a monoteizmusban, akkor ezt nem oszthatjuk fel Isten, nem mondhatjuk azt, hogy több részből áll. Egy embernél van több minden. De Istennél hogy mondhatjuk azt, hogy több részből áll? Van ő, van a tudás, van a tudó, van a tudó, stb. Azt hogyan lehet mondani? Ez egyik problémája. A másik problémája pedig az, hogy lehet azt mondani, hogy ha Isten úgy tudja a dolgokat, mint mi, akkor Isten változik. Mert ahogy a tudás is változik, ő is változik. Ugye, tegnap nem történt valami, akkor még nem tudhattam róla, de ma megtörténik valami, és ezért tudok róla, akkor ezáltal, ahogy a tudásom megváltozott, én is megváltoztam. Ugye, az így van. De Istennél nem mondod, hogy Isten megváltozik, mert ha Isten változik, akkor ő nem végtelen. Mert szerintem van hova változnia. Ha ő mindent kitöltő a végtelen, minden attól, akkor nincs, nem tud változni. Ugye, ha valaki ki tud változni, aki nem minden, vagy aki nem végtelen. És ezért tegnap még csak idáig tartott, és ma már ideig tart, nem pedig a fizikai értelme. De tud változni, egy véges dolog tud változni, de a végtelen nem tud változni. És hogyha azt mondom Isten, hogy ő úgy tud a dolgokról, mint rajta kívülálló dolgokról, akkor ő nem végtelen, mert tegnap még az a rajta kívülálló dolog nem volt, és nem tudott róla, most meg már tud róla, akkor ahogy Isten tudása változott, ahogy a tudás változott, ő maga is változott. Világos mindenkinek, velem vagy sok még? Fontos.
Azt mondom, hogy az úgy tudása Isten nem változott.
Nem, én most azt mondom el, hogy a problémáját vezettem fel. Maimonides azt mondja, muszáj másképp értelmeznem Isten tudását, mint az ember tudását, mert ha úgy fogom értelmezni az isteni tudást, mint az emberi tudást, akkor arra fogok eljutni, hogy egyrészt Isten több részből áll, másrészt változik. Ezért mit ajánl ott megoldásként a Maimonides? Mert azt mondja, mondjuk azt inkább, hogy Isten úgy tudja a dolgokat, mint ahogy ember tudja önmagát. Tudjátok, amikor az emberről beszélünk, hogy ember... Most beszéljünk egy pillanatban a saját tudásunkról. Mi mit tudunk? Tudjuk azt, ami rajtunk kívül történik. Ugye? A világ eseményeit, a körülöttünk levő világ eseményeit ismerjük és tudjuk. Ez a tudás az állandóan változik, és ebben a tudásban tényleg azt lehet mondani, hogy van egy tudó, van aki tud, van a tudás tárgya, van maga a tudás, és a változás is állandóan ott van, de van egy másik fajta tudás is. Mi szervezzük ezt az öntudatnak. Mikor te tudod önmagadat, attól a pillanatról fog, de nem abban értem, hogy ismered önmagadat, tehát hogy most tudod, hogy önismered, hanem maga az a, nem tudom, az öntudat, a tudat fogalma. Tehát attól persze fog, hogy valaki megszületik, van létezik tudata. Az, hogy ő maga a tudata, az ő létezésének, hogy saját magát tudja, hogy tudja, nem kell mindig ránézni a kezére, és jeleket venni a kéz létezésre, hogy megfogja, akkor tényleg létezik a kezem, vagy nem. Ez az ő tudatának a része, ami szerves, szerves, az ő eszenciájával összekapcsolódó rész. Ez már nem olyan tudás, mint amikor rajtad kívülálló dologról tudsz valamit. Ez a te lényegednek a része. Enélkül nem vagy gyakorlatilag. Valakinek nincsen tudata, akkor már fél halott. Ott már egy nagyon alapvető, az életének egy nagyon alapvető dolga. Tudaton kívüli állapotba kerül, akkor szerintem ez már egy nagyon problematikus helyzet. Ez már egy nagyon veszélyes helyzet. De hosszú távon nem is nagyon tud úgy létezni, mert ez az eszenciájának a része, amikor saját magát tudja. Erre azt mondjuk, ezt tudjuk, hogy saját magát tudja. Azt mondjuk, Isten úgy ismeri a teremtményeket és a világ dolgait, mondja Mármimet, mint ahogy önmagát ismeri. Miért? Mert számára, és ebből kifolyólag azt mondja, mert nála a tudás és saját maga az egy. Ugyanúgy, hogy nálunk a tudatunk és a mi eszenciánk az nagyon erősen összekapcsolódik. Istennél is, amikor azt mondjuk, hogy bölcsesség vagy tudás, ez nagyon erősen összekapcsolódik a saját lényegi eszenciájával. Akkor ezek szerint, amikor azt mondtuk, hogy a lélek az isteni gondolatból ered, akkor nem más mondunk megint csak, mint hogy az isteni eszenciából ered. Akkor megint ugyanúgy jutottunk vissza. Hogy a gondolat, amit azt mondom, hogy Isten a gondolatból származik, ezzel gyakorlatilag azt is mondtam, hogy Isten hogy a lélek az isteni eszenciából fakad. Most menjünk vissza, emlékeztek-e, mit mondtunk, mi volt a tárnyának egy alapvető mottója. Szóval miért íródott a tárnya? Emlékeztek? Mit mondott az álter ebbe a könyv elején? Azt nem olvastuk, itt nincs benne. Valaki emlékszik? Egy bibliai mondatnak a lényegét írja le. Jó, most jól is jó. Melyik az a bibliai mondat, amit leír? Az a lényeg, az a mondat, amire az egész könyv épül. Mindenki egyes van. No? Nem, közül nincs meg a közepességhez. Az első órán hangzottam, amikor a Biblia azt mondja, hogy közel van hozzád a dolog nagyon, hogy megtedd a szívedben a szád. Közel van nagyon hozzád a dolog a szívedben és a szádban, hogy megtedd. És erre azt mondja el az által ebben, hogy hogyan van ez közel hozzád. Ugye? Erről szól ez az egész könyv. Ezt írja a legelején a könyvnek. Már most már egy kis fogalmunk van arról, mit jelent, hogy közel van hozzád. Tehát, hogyha a lelked az isteni eszencia része, akkor az nagyon közel van. Akkor az, hogy azt a gyakorlatban is kivid, az nagyon közel van hozzád. Az már nem egy olyan, az, hogy a Isten és az isteni parancsolatok megtartása, az Istenhez való közelkerülés, az egy olyan fajta közeledés, mint amikor két különálló dolog közeledik egymáshoz, akkor hogyan lehet erre azt mondani, hogy nagyon közel van hozzá? Ráadásul mindenkihez nagyon közel van. De azt mondod, hogy valójában benned van az isteni eszencia egy része, akkor már jobban érthető, hogy hogyan nagyon közel is, hogy a szívedben és a szádban, hogy megtedd azt. Mert ez valójában a te saját szerves részed és alkotó eleme.
Az hogyha bennünk van a isteni eszencia. Mi eleve tudjuk, hogy mi a jó, mi a helyes, és akkor mit kell, mit tenni. Akkor minek kell nekünk a vallás, minek a Tóra, minek a Biblia, minek a Szentlélek.
Akkor gyakorlatilag azt mondod, ha bennünk van Isten, akkor hol van itt szabad választás? Igazából már bennünk van, akkor mi is úgyse jó úton haladunk. Akkor erre észlelik. Ugyanúgy van bennünk az isteni eszencia, mint ahogy a hercegben benn van a király eszenciája, akit elküld a király, hogy menjen el a palotán kívül, és ott tegye magát próbára. Tehát itt benne van az eszencia, benne van a lényeg, benne van a lehet, mivel ő a király fia, és most ebben a történetben a történet kezdet a király az erkölcs feteje, és benne ő a király fia, ott van benne eszenciálisan a király része, ezért ő képes lesz kiállni a próbád, ez mégis egy próbatétel. Amikor azt mondom, hogy benned van az isteni eszencia, nem az, hogy te vagy Isten, és ezért leborulhatok előtte, azt mondom, hogy te vagy Isten fia. A mit jelent, hogy Isten fia, az azt jelenti, hogy egy alapvető, felépítő elemed az az isteni eszenciából létezik. Ugyanúgy, ahogy a fiad, az a te eszenciából létezik. Mit jelent, hogy az eszenciából létezik? Hogy valahol egy veled, de mégsem egy veled, mégsem te magad vagy, mégis két különálló valami vagytok. A kabala azt mondja, hogy nagyon érdekes, csak vigyázni kell ezzel a meghatározás, azt mondja, mi az emberi lélek, ahogy az isteni eszencia teremtményé válik. Szerinti, hogy ez továbbra is az isteni eszencia, de mégis Istenen kívül. Szerinti, ez mégis egy emberben van benne. Ahol nem is beszél, abban az emberben van még rossz ösztön is, és állati ösztönlélek, ugye, és ezért próbatételeknek van kitéve, és ezért van szükség a Tórára, ami megmutatja, hogy mi a jó út, és mi a helyes út. Azért, hogy ezt a isteni eszenciát, ami a lelkét fölépíti, ezt a potenciálból kihozza a gyakorlat szintjére. Addig nem volt odáig, de mindegy. Adjuk a filozofát. Ebben igazad van, és elég hiányosak vagyunk. Persze, ezért ezt a volt van lesz, ezt úgyse fogjuk tudni felfogni, de mi nem is erről beszélünk. Szerintem, amiről mi beszélünk, az a Istennek az a megnyilvánulás, ami az ember számára megérthető. Ez nem azt, hogy Istent megérteni nem tudjuk, ez nem is kérdés, de Istennek a számunkra kinyilvánított, vagy felfogható részeit, igen. De arról beszélni most, hogy volt, van, lesz, és akkor erre sok értelme, nincsen, és most nem is lenne helyes, hogyha ebben a fejtegetésben most elmennénk ebbe az irányba. Amit fölvett, az valóban a zsidó filozófusokat is olyan mélyen megérinti, az a problematika, hogy a teremtést hogy lehet értelmezni abban annak a fényében, hogy valójában, ha Istenről azt mondom, hogy ő változatlan, akkor a teremtés az mégis hogy hozott változást? Vagy nem hozott változást? Akkor mi az a teremtés? Szerintem valamilyen szinten a teremtés mégis változást hozott, és ha változást hozott, akkor ez hogy tud megegyezni az isteni végtelenséggel és változatlansággal? Úgyhogy ez mindenképpen egy... tessék, nyugodtan be lehet jönni. Ez mindenképpen egy filozófiai probléma, de most nem tudunk egyszerűen minden problémát megoldani. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a lélek, amiről beszélünk, ez az isteni eszencia szerves része, és mint olyan az isteni eszenciából részletik. Most nem is fogom tovább húzni az időt. Még egy utolsó kérdést föltenni, és ezzel fogjuk folytatni a következő órát. Ha tényleg így van, hogy minden embernek a lelke az isteni eszenciából létezik, akkor viszont nem világos az, hogy miért vannak különbségek emberek között. Miért van olyan ember, akinek láthatóan a lelke egy magasabb szinten van, mondjuk több affinitás van benne, spirituális dolgok iránt, és itt tovább, és mi akkor vannak emberek, akiben nem. Miért van az, hogy nemzedékek között is különbség van, és erre fogunk beszélni a következő alkalommal. Így van, miért van a szándékok és ásák, és így kapcsolódik ez a mi témánkhoz is közvetlenül. Ja, tehát akkor a szárnyát tanuljuk, azt még el, és ha emlékeztek, akkor a szárnya második fejezet.